Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kereszténységünknek köszönhetjük, hogy itt lehetünk Európában, hogy kultúránk meggyökeresedett, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Hollóházán a megújult katolikus templom átadóján. Soltész Miklós úgy fogalmazott, a felújított templom a kereszténység üzenete a világnak. Emeljük fel a fejünket, és bármennyire is támadnak, legyünk büszkék a templom felújítására, mondta az államtitkár. Soltész Miklós emlékeztetett rá, hogy a templom átadása Európa védőszentjének, a Bencés rend alapítójának, Nurciai Szent Benedek ünnepén van. Szent Benedeket kezdi elfelejteni Európa nyugati fele, jegyezte meg. Példaként említette, hogy Németországban a fiatalok már nem járnak templomba. A kereszt tisztelete nem érdekli őket. Lengyelországban pedig Varsó polgármestere a közelmúltban kijelentette, hogy pap vagy lelkész közterületen nem imádkozhat, nem szentelhet meg semmit, mondta el. Magyarországon ezzel szemben sorra épülnek új templomok, megújulnak plébániák, közösségi házak, emelte ki. Az államtitkár köszönetét fejezte ki a Hollóházi műemléktemplom felújításában résztvevő tervezőknek, kivitelezőknek. Megjegyezte, hogy az 1967-ben épült templom egy csoda, mert a kommunizmus idején épült meg a korábban lerombolt templom helyett. Okmányszakértő rendőrtisztek segítik magyar külképviseletek munkáját a hamis dokumentumok kiszűrésében, az illegális bevándorlás elleni küzdelemben. Hangzott el az Országos Rendőrfőkapitányság szakmai konferenciájának sajtónyilvános bevezetőjén Budapesten. Szabó Károly, az ORFK határrendészeti főosztály határforgalmi és dokumentációs osztály vezetője elmondta. A hatóságok tapasztalatai szerint minden szempontból célszerűbb még a kibocsátó harmadik országokban feltartóztatni a hamis dokumentumokat használó elkövetőket, mint valahol az Európai Unióban. A fiktív okmányok már a Magyarországot érintő vízumkérelmek benyújtásakor is nagy számban megjelennek. Ezek kiszűrése különös szakértelmet igényel. Többek között ezek indokolják a speciális szakértelemmel bíró összekötő tisztek jelenlétét ezekben az országokban, akik jelenleg Törökországban, Egyiptomban és Indiában látják el feladataikat, közölte. A Nyugat-Balkán stabilitásának, s ezzel pedig a kontinens biztonságának is nagy lökést adna a térségbeli országok mielőbbi Európai Uniós integrációja. A magyar soros elnökség ezért a folyamat felgyorsításán fog dolgozni. Közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban. A tárcavezető a NATO csúcs találkozó utolsó napján azt emelte ki a montenegrói és az észak-macedón kollégáival folytatott egyeztetései kapcsán, hogy az együttműködés a Nyugat-Balkánnal igazi biztonsági típusú kérdés, hiszen a régió stabilitása komoly kihatással van Európa biztonságára. Látható, hogy ha a Nyugat-Balkánon nincs stabilitás, ha nyugtalanság van, s ha konfliktusok határozzák meg a mindennapi életet, akkor egyfajta állandó bizonytalanság sugárzik ki onnan, és nekünk, akiknek az elmúlt 2,5 évet egy háború árnyékában kellett megélnünk, nagyon nem hiányzik még egy biztonsági típusú konfliktus, vagy akár csak biztonsági típusú instabilitás, fogalmazott. Postásnak lenni nem küzdő sport szlogennel figyelemfelhívó kampányt indít a Magyar Posta a kézbesítők, a hivatalban dolgozó ügyfélkapcsolati munkatársak védelme érdekében. A szemléletformálást, a közfeladatot ellátó személyek védelmének növelését célzó kampányt a rendőrség és a mentőszolgálat támogatja. Balczó Barnabás, a Magyar Posta elnök vezérigazgatója, a kampányindító sajtótájékoztatón elmondta. Az elmúlt években jelentősen nőtt a postai dolgozók, különösen a kézbesítők elleni erőszakos cselekmények száma. Tavaly mintegy 70 atrocitás érte a postásokat, ami 10%-kal több, mint az előző időszakban. Végül az időjárásról. Általában derült vagy fátyol felhős idő várható, de helyenként erőteljes marad a gomoly felhőképződés. Záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak, nagyobb eséllyel a középső, majd egyre inkább az északnyugati, északi tájakon. A szél csak zivatarok környezetében lehet átmenetileg erős. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 40 fok között várható, de egy-két helyen 40 fok felé is emelkedhet a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Pápua Új-Guineában lelki előkészületek folynak a pápa szeptemberi látogatására. Az amszterdami Minden népek asszonya jelenések, 6. Pál jóváhagyta a negatív ítéletet. Gondviselés, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 15. vasárnapra. Pápua Új-Guineában lelki előkészületek folynak a pápa látogatására. Nagy lelkesedéssel készül a katolikus közösség Ferenc pápa érkezésére, aki ázsiai körútján szeptember 6-a és 9-e között Pápua Új-Guineába utazik. Kegyelmi esemény lesz jelenléte a kiterjedt és sokszínű országban, mely elismeri a keresztény hit emberi és spirituális értékeit, mondta el a Fidesz missziós hírügynökségnek Páter Viktor Ros Verbita misszionárius, aki 1981 óta él Pápua Új-Guineában, ahol a pápai missziós műveket igazgatja. A 70 éves indiai misszionárius arról számolt be, hogy nagy örömet keltett a pápai út hivatalos bejelentése. Valamennyi plébánián és közösségben imával készülnek lelkileg a Szent Atya fogadására. Kérik Istent, hogy tartsa meg Ferenc pápát jó egészségben, hogy utazhasson és eljusson e távoli földre, ahol Isten népe, de velük együtt minden állampolgár nagyon boldogan és meghatottan fogadja majd. Ezentúl pedig számos közösségben találkozókat és szemináriumokat szerveznek, hogy elmagyarázzák az embereknek a pápa szerepét, funkcióját, identitását, küldetését a katolikus egyházban, tekintettel arra, hogy nem pusztán lelkivezető, hanem államfő is. Az emberek kíváncsiak és szeretnének többet megtudni róla, fejtette ki Páter Ros. A program szerint a pápa két helyen áll meg, a fővárosban, Port Moresbyben és Vanimóban, ahol virágzó katolikus közösség él. Sok a misszionárius, köztük számosan argentinok, akik különösen nagy örömmel találkoznak honfitársukkal. Néhány évvel ezelőtt vanimói és pápua új-guineai megkeresztelt világi hívek találkoztak a pápával a Vatikánban, még a pandémia előtt. Azt lehet mondani, hogy az a találkozó volt az első apró lépés ennek az apostoli zarándoklatnak a megvalósításához, mert a hívek elmondták a Szentatyának, mennyire nagyon szeretnék, ha fölkeresné hazájukat, hogy megmutathassák a hit gyümölcseit ezen a földön, emlékeztetett a misszionárius. A pápai missziós művek helyi igazgatója elmondta, mennyire hálásak Ferenc pápának, amiért a május 29-i általános audiencián lelki közelségét fejezte ki a lakosságnak a Pápua Új-Guineát sújtó földcsuszamlás miatt, mely több mint 2000 áldozatot szedett, 6 falut rombolt le az ország középső részén. Az Úr adjon vigaszt a hozzátartozóknak, mindazoknak, akik elveszítették otthonukat, és a pápua népnek, amellyel, ha Isten is úgy akarja, szeptemberben találkozom, mondta akkor a pápa. A helyi egyház minden rendelkezésre álló eszközzel segített a bajban, anyagi és lelki téren egyaránt, szolidaritásával valóra váltva a pápa szavait, nyilatkozta Páter Ross. Az óceániai országban az alkotmánymódosítás kérdése is napirenden van, amelybe beillesztenék a keresztény vallásra való kifejezett utalást. A politikai közéletet és a parlamenti munkát érintő kérdésről már nyilatkoztak a helyi püspökök. Álláspontjuk szerint az alaptörvény preambuluma már utalást tartalmaz Istenre, ezért nem tartják szükségesnek a felekezetiség irányába történő további módosítást. Pápua Új-Guinea laikus állam, ahol egyértelmű és nagyfokú a vallásszabadság, a vallásgyakorlás és a társadalmi mozgástér. Ezt mutatja az is, hogy az országban az iskolák nagy része az egyházakhoz tartozik. A felekezeti állam létrehozását evangéliumi protestáns csoportok szorgalmazzák, amit nem szabad megengedni mindenki érdekében, zárta gondolatait Páter Viktor Ross, Verbita misszionárius, a pápai missziós művek Pápua Új-Guineai igazgatója.
Az amszterdami Minden népek asszonya jelenések 6. Pál jóvá hagyta a negatív ítéletet. A hittani dikasztérium nyilvánosságra hozta a Montini pápa által jóváhagyott egyhangú döntést, amely megerősítette az állítólagos holland jelenések nem természet fölötti jellegének megállapítását. A hittani dikasztérium nyilvánosságra hozta a bíboros tagok negatív és végleges ítéletét, akik 1974-ben egyhangulag kinyilvánították, hogy a Minden népek asszonya állítólagos amszterdami jelenései nem természetfelettiek. A döntést 6. Pál pápa jóvá hagyta. A korábbi években a dikasztérium, olvashatjuk a július 11-én csütörtökön kiadott sajtóközleményben, általában nem hozta nyilvánosságra az állítólagos természetfeletti jelenségekkel kapcsolatos döntéseket, de a felmerült tartós kételyek láttán, amelyek az 1945 és 1959 közötti amszterdami állítólagos jelenésekhez és kinyilatkoztatásokhoz, illetve a Minden népek asszonya iránti tisztelethez kapcsolódnak, a hittani dikasztérium közé teszi az akkori Szent Kongregáció rendes ülésének eredményét, amelyet 1974. március 27-én tartottak. Íme az ítéletek. Első pont. Ami a doktrinális ítéletet illeti, omnes constat de non supernaturalitate. Kettes pont, ami a jelenség további vizsgálatát illeti, omnes negative. Ezeket a döntéseket, olvasható a sajtóközleményben, 6. Pál pápa hagyta jóvá a Szent Kongregáció prefektusa 1974. április 5-i audienciáján. Azért teszik közzé, hogy Isten szent népe és pásztorai levonhassák a szükséges következtetéseket, zárul a hittani dikasztérium sajtóközleménye. A májusban életbe lépett új előírások előtt a dikasztérium csak a püspökkel közölte a hivatalos döntéseket, és legfeljebb csak egy általánosabb hírt adott ki. Most azonban az esetleges félreértések tisztázása érdekében nyilvánosságra hozzák a pápa által jóváhagyott ítéletet, amely jelen esetben a legnegatívabb ítélet, amely megállapítja a nem természetfeletti jelleget, amelyet az új előírások továbbra is előirányoznak. Ez egy olyan ítélet, amelynek konkrét és bizonyított tényeken és bizonyítékokon kell alapulnia, amelyek igazolják az állítólagos jelenség nem hiteles mi voltát. 1945. március 25-én az amszterdami eukarisztikus csoda 600. évfordulóján Ida Pederman elmondta, hogy látta a szűzanyát, aki Minden népek asszonya címmel mutatkozott be neki. Ida 1905-ben született Alkmaarban. A család 5 gyermeke közül a legfiatalabb volt. Ida 8 éves korában elvesztette édesanyját, és röviddel ezután családjával Amsterdamba költözött, ahol 1996-ban bekövetkezett haláláig élt. Az állítólagos március 25-i jelenést további 55 követte 1959-ig. A 14 év leforgása alatt a szűzanya, Ida elbeszélése szerint, előre felfedett neki különféle eseményeket, köztük 12. Pius halálát, és megmutatta saját magát, amelyet később Heinrich Repke festő festett meg az állítólagos látnok leírása alapján. Ma ezt a képet egy 1973-ban épült kápolnában őrzik a Diepenbrockstraat 3 szám alatt, egy Amsterdam déli részén található lakónegyedben. 1956-ban Haarlem, Amsterdam akkori püspöke Johannes Petrus Huybers a Mária jelenések kapcsán kijelentette, hogy non constat de supernaturalitate. Az akkori hittani kongregáció 1974 májusában súlyosabb ítéletet hozott, amely 6. Pál pápa személyes jóváhagyásával meghozta a constat de non supernaturalitate végleges elutasító ítéletét. 1996-ban Huybers püspök utódja, Henny Bomers püspök a szentszékkel konzultálva lehetővé tette a minden népek asszonya tiszteletét, de nem ismerte el az állítólagos jelenéseket. Ezzel ellentétben utódja, Jos Punt püspök 2002-ben elismerte annak hitelességét, anélkül azonban, hogy konzultált volna a szentszékkel. 3 évvel később, 2005-ben a hittani kongregáció eltávolított néhány szót abból az imából, amelyet Szűz Mária Ida Pedermannak hagyott, mivel azok nem feleltek meg a katolikus tanításnak. Végül 2020. december 30-án Haarlem új püspöke Johannes Hendricks, miután konzultált a hittani kongregációval és egyetértésben azzal, kijelentette, hogy a Minden népek asszonya cím használata Szűz Máriára önmagában teológiailag megengedhető. Ennek a címnek az elismerése azonban még csak burkoltan sem értelmezhető egyes jelenségek természet fölötti voltának elismeréseként, hiszen a kongregáció ezzel kapcsolatban negatív ítéletet hozott, amelyet 1974-ben 6. Pál jóvá hagyott. A különféle üzenetek között, amelyeket a szűzanya hagyott Idának, az a kérés is szerepel, hogy az egyház ismerje el Mária társmegváltó dogmáját. A kérés 1952. december 8-ára nyúlik vissza. Ezzel kapcsolatban emlékeztethetünk arra, amit Ferenc pápa legalább két alkalommal mondott. 2020. április 3-án a Szent Márta házban bemutatott reggeli szentmiséje homíliájában a pápa a következőket mondta. A szűzanya nem akart semmiféle címet elvenni Jézustól. Nem kérte, hogy kvázi megváltónak vagy társmegváltónak hívják. Nem. Csak egy megváltó van, és ezt a címet nem lehet megduplázni. A 2021. március 24-i általános kihallgatáson megismételte ezt a kijelentését. Krisztus az egyetlen megváltó, Krisztussal nincsenek társmegváltók. A jelenések előzményei. Ida rendszeresen látogatta a domonkos rendi Spuylstráti templomot, és szokása szerint egyedül ment hazafelé az utcán. Egyszer csak eltűntek a falak, egy nagy fényességet látott, és egy szép keleties vonású nő állt előtte. Nem tudta, mennyi ideig tartott a jelenés, de amikor eltűnt, azonnal hazaszaladt. Otthon elmondta apjának, aki azt tanácsolta, hogy senkinek ne mondja el, mert ki fogják nevetni, és azt fogják gondolni, mert bolondult. Kezdetben nővére jegyezte le szóról szóra látomásait, mert ő is jelen volt az eseményeknél. Ida rendszeresen gyónt, a jelenések idején gyóntató papja kísérte figyelemmel a jelenés sorozatot. Ida Pedermann egész életét a Minden népek asszonyának szentelte. Heinrichs Bomers haarlemi püspök maga tartotta a temetési szertartását. Beszédében megemlítette, hogy Ida sohasem vált beképzelté és irtózott attól, hogy megkülönböztetett figyelmet szenteljenek személyének. Szerény maradt haláláig, ami jó jel. A püspök szerint nem volt kétséges, hogy Ida az igazat mondta egész életében, és életét alárendelte a Minden népek asszonya tiszteletének.
Gondviselés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 15. vasárnapra.
Nagy szárasság idején történt. A falu papja kihirdeti a híveknek, jövő vasárnap úgy készüljenek a szentmisére, hogy sokkal több időt szánnak imára, amelyben kérik, adjon végre esőt az Isten. Következő vasárnap sokan mennek a templomba, még mindig tűző napsütésben. Észrevesznek egy gyereket, akinél esernyő van. Nem értik, miért cipeli magával ebben a napsütésben, ezért néhányan rá is kérdeznek, miért cipeled magaddal azt az esernyőt? Mire a gyerek így válaszol, hát nem ma imádkozunk esőért, hazafelé biztos szükség lesz rá. A gyermeki hit komolyan veszi az imádságra való felszólítást, hiszen bízik a gondviselésben. Amikor Jézus elküldi tanítványait kettessével, meghagyja nekik, hogy csak a szükségeset vigyék magukkal. Teszi ezt azért, hogy időben tudatossá váljon számukra is, birtokolni nem ugyanaz, mint lenni. Jézus itt nem arról beszél, hogy ne dolgozzunk a szükségesért, hanem arról, hogy ne féljünk a fölösleges elveszítésétől. Mindannyian ismerünk legalább egy családot, akik eltávolodtak az évek folyamán egymástól. Miközben az anyagi biztonságot teremtették meg maguknak, elveszítették a legszükségesebbet, egymást. Úgy dolgozni a szükségesért, hogy közben ne veszítsük el a legfontosabb értékeket, hogy az értékek úgymond ne degradálódjanak érdekké. Milyen jó lenne, ha érdekképviseleteink értékképviseletté fejlődnének vissza. Ha például az időt, az egyik legnagyobb értékünket egymásra költenénk újra, egymással töltenénk el. Hogy teljesebb legyen az időnk, betelt időt, és ne elmúlt időt éljünk. Így lehetnénk ajándékká egymás számára. Nem csak birtokolni, hanem lenni, jelen lenni, Isten számára és egymás számára is. A kettessével szétküldött tanítványok azt is megtanulják mesterüktől, hogy nincsenek értékesebb dolgok az életben, mint az őszinte találkozások. Amikor tényleg igazi találkozásokban van részem, akkor az felejthetetlen élménnyé válik, és abból gazdagodom igazán. Lényem, emberségem gazdagodik. Így rádöbbenhetek arra is, hogy önmagam számára is ajándék vagyok, és lehetek. Mindezt a csendben lehet legjobban megtapasztalni, és azt is, hogy az élet lényege az önátadásban rejlik. Önmagamat átadni pedig csak akkor tudom igazán, ha átadom Istennek múltamat, jelenemet és jövőmet. Ez az átadás elengedés, amely a legnagyobb felszabadulást jelenti, igazi szabadsággal ajándékoz meg. Elengedem múltamat, amelyben bűnöket követtem el. Ha újra előjön, adjam át újra, engedjem el újra. A legborzalmasabb annak az embernek az élete, aki a saját és mások bűnét állandóan felidézi. Nyugtalan marad a szíve, és jaj annak az embernek, mert bár Isten többféleképpen jelzi követeink keresztül, hogy ne azzal foglalkozzon, ami lejárt, mégis a múltban él. A múltat, annak bűneit idézi fel folyton, és így annak rabságában marad. Az ilyen ember nem akar megtérni, nem akar feledni. Isten képes elfelejteni bűneinket, de ő nem. Az ilyen emberre mondja Jézus, hogy még a port is rázzátok le lábatokról, amikor úgymond nem fogadnak be, mert a békességet nem akarja az ilyen ember befogadni. A múltban él. Ha tehát jelenemben sikerül magam neki átadnom újra és újra, akkor fokozatosan megszabadulok múltamtól. S ha a jövőmet is átadom, és így elengedem, akkor a fölöslegemtől is megszabadulok. Az az ember szabad, az az ember boldog, aki tud szűkölködni is, bővelkedni is. Arra figyel, ami éppen van, mert semmi sem történik Isten tudta nélkül. Kérjem, kérjük a gondviselésre való igazi ráhagyatkozás kegyelmét. A mi atyánk kérése is arra hív meg, hogy a mindennapi kenyeret minden nap aznapra kérjük. Minden napnak megvan az ajándéka. A ma ajándéka mára szól. Ha nyitott szemmel és szívvel járok, észreveszem az ajándékokat, és megtanulom lassan elengedni azt, ami fölösleges az életemben. Mi a szükséges az életemben, és mi a fölösleges? Ez a következő hét kérdése.
Gondviselés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 15. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. február 25-én elhangzott adás ismétlését hallhatják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a harmadik parancsolatról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat a miskolci stúdióból. Az elmúlt két alkalommal elkezdtük a 10 parancsolat feldolgozását. Az első és a második parancsolatot részletesen kiveséztük, elérkeztünk ahhoz a parancsolathoz, amelyet úgy szoktunk tanítani a gyerekeknek, hogy a két kőtábla közül az elsőn az utolsó, hiszen az első kőtáblán három parancsolat van. Ezt mindig úgy szoktam elmagyarázni a gyerekeknek, hogy az első táblán vannak azok, amelyek Isten és ember kapcsolatát mutatják be nekünk, a másik táblán pedig az emberek közötti kapcsolatot taglalják. Na hát most akkor elérkeztünk ugye a harmadik parancsolathoz, amit így szoktunk emlegetni, egyszerűsített formában, az Úr napját szenteld meg. A harmadik parancsolatnak a teljes szövegét a kivonulás könyvéből, vagy más néven Mózes második könyvéből, annak is a 20. fejezetéből olvasom föl. Gondolj a szombatra, és szenteld meg. 6 napig dolgozzál, és végezd minden munkádat. A 7. nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiaidnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgáló lányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis 6 nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. A 7. napon azonban megpihent. Az Úr a 7. napot megáldotta és megszentelte. Eddig az idézet. A szövegkörnyezet Mózes könyvéből idézett szövegrész eléggé világosan és egyértelműen elmagyarázza az olvasónak azt, hogy mit jelent a 3. parancsolat. Azt is világosan látjuk, hogy részletesen kitér azokra a dolgokra, amelyek az emberi életnek a hétköznapjait átfűzik, vagy átjárják, és részletesen figyelmeztet arra ez a könyv, ez az írás, hogy Isten tulajdonképpen egy napot a hétből lefoglal magának. Éppen ezért a biblikusok is úgy szokták értelmezni, hogy ez a nap egy különálló nap. Ez a nap egy olyan nap, amely az Isten napja, az Istennek szentelt nap. Kérdeznélek benneteket, hogyha a 3. parancsolatot halljátok, mi az, ami elsőként vagy először eszetekbe jut a 3. parancsolatról?
Na tehát, igen, hát amikor a 10 parancsolatot tanultuk, és elérkeztünk a 3. parancsolathoz, akkor rögtön ugye az, hogy az Úr napját szenteld meg, hogy vasárnap templomba kell menni. És akkor itt a gondolatom végére is értem, de igazából ennyi volt számomra mindig. Elég sokáig az, hogy az Úr napját szenteljem meg. De ugyanúgy egyébként én jártam dolgozni, vagy amikor kinyitottak az üzletek ugye vasárnap, akkor jártam boltba is, és akkor ugye felvilágosítottak arról, hogy ez például bűn, mert hogy ugye másokat dolgoztatok akkor, tehát hogy elfogadom azt, hogy ők dolgoznak, és ugye én azáltal, hogy én ezt a szolgáltatást igénybe veszem, például ők, én ezzel bűnt követek el, és hogyha én is dolgozom, akkor szintén. És pont amikor az előbb olvastad a bevezetőt, hogy a teremtett világért hálát adni, idáig most jutottam el, igazából egy ilyen 2-3 évvel ezelőtt. Tehát ugye a vasárnap a szentmis az nem csak az, hogy elmegyek a szentmisére, és akkor ott vagyok, és áldozok, és úgymond nagyon sokszor tényleg fiatalabb koromban, kamaszkoromban úgy volt, hogy letudom, hanem tudok hálát adni, megköszönni az elmúlt hetet, és jól esik a pihenés, tehát kifejezetten jó Istennel lenni, Istenre figyelni, hálát adni mindenért, és tényleg úgy imádkozni, hogy aznak nincs teendőm, nincs az, hogy az imádságnak ugye határt kell szabjak, hiszen a mindennapi teendőimet is el kell látnom, hanem akkor nincs semmi, akkor csak Isten van, és én, és ketten ugye együtt tudunk lenni olyan intimebb helyzetben, lélekben, mint sokkal inkább, mint hétköznap.
Edina felé fordítjuk a mikrofont, és őt is megkérdezzük, hogy és mint gondolkodik a 3. parancsolatról.
Nekem gyerekkori élményeim jutottak eszembe, hogy mindig az volt a jellemző, hogy vasárnap semmilyen feladatunk vagy dolgunk nem lehetett. Vidéki családból származom, és ott még tényleg a kerti munkát, mindent félretettek a vasárnapi napra, és akkor mindig azzal kezdődött, hogy akkor mindenki a legszebb ruhájába felöltözve elmentünk együtt a templomba. És azok a családtagok, akik otthon maradtak, ők is ugyanezt a pihenőidőt arra szánták tényleg, amivel szeretnek foglalkozni, tehát nem a mindennapi teendőkkel. Tehát nekem ez jutott egyből eszembe, hogy ez egy szokás volt, és szerettük, meg valóban, ahogy Kriszta is mondta, hogy vasárnap akkor a templomba kell menni. Kisgyerekként néha tényleg ilyen kell érzés volt, de természetes is volt egyben. Tehát nem volt ez döntési kérdés, hanem mentünk, mert ez volt a feladatunk.
És most így felnőttként, amikor kikerültél ebből a közegből, mert én azt látom, hogy nagyon sokaknál ez egy probléma, hogy mondjuk falusi környezetben belenő a családnak egy rituáléjába, hogy mindenki előveszi a szép ruhát, megy a templomba, kisöprik az udvart, mindenki rendet tesz a portáján. Ez falvakon gyönyörűen működött, ugye hosszú-hosszú évszázadokon keresztül, ugye a férfiak is elővették az öltönyt, a kalapot, mentek szépen a templomba. De amikor kikerülsz mondjuk nagyvárosba, ebből a falusi környezetből, hogyan élted meg ezt a helyzetet, ezt a tényt, hogy a szomszédait nem söprik az udvart esetleg, nem jönnek el a misére, nem köszön mindenki a másiknak, nem zajlik ez a folyamat olyan természetesen, mint a falvakon?
Hát nehezebb volt ezt saját szokásaimmal tenni. Tehát nyilván bennem volt az, hogy persze vasárnap megyek a szentmisére, de mindig meg kellett tervezni, úgy kellett alakítani a mindennapjaimat, a hétvégi programjaimat, tehát jobban kellett hozzáigazítani, mint amikor még a családban ez természetes volt, mert már az én környezetemben ez nem volt természetes, és amikor, tehát mindig megpróbáltam minden élethelyzetemben megkeresni az adott közösséget, az adott szentmise rendet mindig néztem, hogy hova tudom beilleszteni a napomba a szentmisét, de már sokkal tudatosabb feladat volt, mint még otthon a családi háznál.
Igen, hát ez gyakorlatilag egy város megnehezíti ugye a templomba járás, mert falun volt egy mise 11 órakor, és aki elment, elment, aki nem, az meg lemaradt, esetleg elment a másik faluba, de általában ott is ugyanabban az időpontban volt. Itt meg sokszor talán a bőség zavarába is ugye szenved az ember. Nagyon sokan mondják, hogy hát vasárnap reggel fölkelünk, akkor van 7-kor, 8:30-kor, 10-kor, 11:30-kor, 1-kor, 2-kor, 3-kor, 4-kor, 5-kor, 6-kor, és mindig tervezem, hogy na, akkor megyek a következőre, mert most főzök. Na, aztán akkor nem lesz kész az ebéd, akkor elmegyek a másik, és addig tervezik, hogy végül is egész nap nem jutnak el a misére, és lemaradnak. De nagyon sok ember mondja ezt, hogy nem lustaságból, hanem tényleg tolta, hogy na majd a következőre elérek, na majd a következőre, és végül is nem ér el. De tehát ez azért megnehezíti a helyzetünket. Kriszta, te hogy látod a te gyerekkorodhoz képest, hogyan alakul ez az úrnapját szenteld meg parancs, ugye a te környezetedben?
Hát a családomban, ugye ugyanúgy, mint gyermekkoromban, tehát ugye komolyan veszük azt, hogy elmegyünk templomba, és tényleg megszenteljük az úrnapját. Nyilván ilyen kisebb hibákat, vagy ilyen kisebb, hogy mondjam, félreértéseket nyilván kijavítottunk, hogy ugye aznap nem csinálunk semmit, mert azért ugye elő-elő fordult, hogy azért beraktunk egy mosást, vagy valami ilyesmi. De hát így a környezetemben, ahol én lakom most, ez egy ilyen kis kertvárosi rész, és egy olyan helyre költöztünk, ahol több hívő család van, katolikus család, és ő náluk is ezt látom, tehát hogy nem munkával, hanem pihenéssel töltik, és legfőképpen a családdal az időt.
Igen, hát nyilván ez is egy fontos tényező, de ugye mindkettőtöknek a hozzászólásából azért azt leszűrhettük, hogy mennyire fontos a környezet, hogy milyen tapasztalatokat látunk. Olyan érdekes élményem volt, még kispapként elmentünk Felvidékre egyik atyát meglátogatni, és ott töltöttünk majdnem két hetet, egy másfél-két hetet. És pont akkor volt a templombúcsú, Nagy Boldogasszony ünnepén, és hát tőlünk olyan természetes módon ugye hétköznapra esett ugye Nagy Boldogasszony ünnepe, de az volt az érdekes, hogy mindkét napon megtartották a búcsút, a napján is, meg vasárnap is. Annyira fontos volt a templom búcsú ünnepe, és akkor miután reggeliztünk, akkor be akartuk tenni a tányérokat, villákat, késeket, meg mit tudom én, amik még ott voltak, hogy a mosogatógépbe, és amikor csuktam fel az ajtaját, akkor rám szólt az atya, hogy ma nem mosogatunk. És akkor néztem rá, hogy hát miért nem kapcsolhatom be a mosogatógépet, és mondta, hogy ma ünnep van, ma nem lehet mosogatógépet kapcsolni. Utána akkor mondtam, hogy akkor elmosogatok kézzel. Nem, mondta, hogy kézzel sem mosogatunk, mert nem lehet ma mosogatni, mert ünnep van. Aztán utána kimentünk a kapu elé, és akkor mondta, hogy a kapu elejét sem lehet összesöpörni, mert akkor a szomszédok megszólnak minket, hogy a pap dolgozik. És körbe mentünk az autóval a faluban, és tényleg egy lelket nem lehetett látni, se a boltba, se a postán, se az utcán. Mindenki otthon volt, mindenki pihent, mindenki az ünnepre koncentrált, otthon főztek, készülődtek, de senkit nem lehetett a kertben látni, dolgozni, és ez egészen így volt az ünnepnapján is, meg vasárnap is, hogy senkit nem láttunk az utcán. És aztán utána volt ilyen szentségimádási nap, akkor 150-200-an voltak egy hétköznap délelőtt csak a szentségkitételen, utána az esti misén dugig a templom, tehát azt láttam, hogy azt, hogy az úrnapját szentelt meg, vagy az ünnepnapot szentelt meg, ez tényleg szent volt. Ugye a mi környezetünkben itt mondjuk nagyvárosi létben, ugye ez már annyira nem egyértelmű, hogy az úrnapja szent és sérthetetlen, ez a mentalitás, úgyhogy már nagyon ritka az a falu, ahol vasárnap előkészítik a szép ruhát, és ugye készülnek lelkileg az Isten házába. Ez egy olyan szomorú tapasztalatom. Na és akkor most következik Timi, akit mindig ilyenkor ugye faggatunk arról, hogy ő, aki ugye felnőttként csöppent bele az egyházi életbe, hogyan értékeli ezeket a dolgokat, hiszen ez is egy fontos tapasztalat, hogyha valaki olyan is hallgatja a rádióműsort, aki a képen a megtérésén gondolkodik, hogy jó-e nekem az, hogy most ehhez az egyházhoz, ehhez a csapathoz kapcsolódom, vagy messziről el akarom kerülni. Ugye itt van egy szakértő, aki átment ezeken a kérdéseken, biztos önmagában ezeket megtárgyalta, hogy te, Timi, hogyan látod ezt a parancsot?
Hát érdekes, mert ugye ezt én már mondtam, azt hiszem az előző adások egyikében, hogy a férjem volt az, aki akkor még nem volt nyilván a férjem, de az ő révén kerültem szorosabb kapcsolatba a katolikus egyházzal, és érdekes volt, a vasárnapi miselátogatás az nála rendszeres volt, és miután engem nagyon érdekelt, tehát én is mindig elkísértem. Úgyhogy a vasárnapi szentmise az így végül is szokássá, vagy rendszeressé vált az életemben. Ezt úgy meg is tartottuk. Tehát én úgy gondolom, hogy ez már nem mondtam, hogy rutinszerű, de mindig megtartottuk, vagy meg is tartjuk, ha mind a mai napig. Én úgy gondoltam, amikor megkeresztelkedtem, hogy nem csak a vasárnapot kell megszentelni. Tehát nekem én nagyon idealista, nem feltétlenül idealista, de úgy gondoltam, hogy így, vagy ez volt az én fő elképzelésem, hogy minden nap a Jóistennek kell szentelni magam, minimum egy nagyon rövid ideig, hogy csak rá koncentráljak, vagy csak vele foglalkozzam. Ezért volt egy kicsit furcsa, hogy akkor miért csak vasárnap? Vagy ez olyan kizárólagosságot akart először, hogy csak vasárnap? Hát miért csak vasárnap? Miért nem mondjuk azt, hogy minden nap legyen ennek egy meghatározott ideje? Aztán nyilván, tehát ezt az idővel beláttam, hogy ez persze nincs kőbevésve, hogy csak vasárnap lehet. A vasárnap az szerintem, vagy az ünnepnap az nagyon fontos az ember életében, de az, hogy minden nap eljussunk a Jóistenhez, az legalább egynyire fontos.
Nagyon jó gondolatok, és amíg nem voltál mondjuk a kereszténységben ennyire mélyen benne, úgy kívülállóként, hogyan értékelted azokat például, akik eljártak valamilyen közösségbe? Mert biztos, hogy találkoztál az előtt is olyanokkal, akik templomba mentek, vagy közösségbe mentek, bármilyen valláshoz tartozzanak is, hogy ezt te milyen szemmel nézted, vagy mit gondoltál azokról, akik vasárnap elmennek templomba?
Hát én úgy gondoltam, hogy biztos, hogy nagyon jó dolog lehet. Tehát valami jó dolog történik, hogyha ő azért minden vasárnap, vagy minden ünnepnap oda el akar menni. Mondom ezt, nyilván nem azoknak, akiknek ez ilyen szigorúan kőbevésett dolog volt, hogy már pedig el kell menned, édesfiam, hanem aki önszántából vagy szeretetből ment oda. Én mondjuk nagyon sok, miután gyerekmisére jártam, én ugye gyerekekkel voltam körülvéve, akik szívesen jöttek, nem voltak ellenérzéseik ezzel kapcsolatban. Úgyhogy, meg ahogy én ezt már szerintem el is mondtam, én nagyon, vagy több felekezetet próbáltam megkeresni, megtalálni, hogy melyik felekezet hogyan viszonyul a Jóistenhez, és hogyan ünnepel. Próbáltam minél több dolgot megismerni, és végül is a katolikus egyház mellett, részben nyilván a férjem révén is, anyósomnak rengeteget köszönhetek, mert ő nagyon sokat beszélgetett velem, nem csak teológiai, vallási dolgokról, hanem úgy általában az életről is, arról, hogy a Jóisten hogy viszonyul hozzánk. És nyilván utána a lelki atyákkal, akik vezettek. Tehát itt találtam meg azt, hogy tudok jól ünnepelni, vagy szeretnék legalábbis, vagy szeretném azt hinni, hogy jól ünneplem a vasárnapokat és az ünnepeket.
Timi gondolataira reagálva, ugye nagyon fontos az, hogy az anyósokat is felemeltük egy magasabb szintre, tehát nem csak az anyós viccekből ítéljük meg az anyósokat, hogy mennyire fontos egy anyósnak a szerepe például abban, hogy a menye rátaláljon az Isten felé vezető útra. Tehát látjuk azt, hogy mindannyiunknak az egyéni életében az evangelizáció, a misszió annyira fontos szerepet kell legalább betöltsön, mint a hitünkben a különböző parancsolatoknak a megtartása. És nem véletlenül a Szentmise végén, ez is szinte egy parancs, hogy a Szentmise véget ért, menjetek békével, ugye rosszul fordítva természetesen, ugye az eredeti szöveg azt mondja, hogy ite missza est, menjetek, küldetésetek van. Vagyis amit az Istenről megtanulunk, megtapasztalunk a lelki életünkben, arról nekünk beszélnünk kell, azt nekünk tovább kell adni, azt el kell magyarázni másoknak, és lehet, hogy csak egy otthoni beszélgetés, amikor az anyós a menyével, vagy a nagymama a lányával, vagy az unokájával leül, és csak egyszerű dolgokról beszélget, már az elvezetheti a másikat arra, hogy Istenről gondolkodjon és döntéseket hozzon az ő hit életében. Egy másik kérdés jutott eszembe, hogy igazából erről a témáról, és Edinát kérdezném, hogy mint hitoktató, te hogyan látod ezt a kötelező templomba menni, gyerekeknél is az, hogy küldik őket, vagy az iskola miatt mennek templomba, hogy hogyan érik meg most a gyerekek például azt, hogy el kell menni vasárnap vagy ünnepnap szentmisére?
Nagyon rosszul érik meg egyébként. Tehát különböző korosztályoknál én mindig megkérdezem, hogy de miért nem járnak, mert hogy miben tudnánk mi segíteni hívő emberek, hogy ők jobban érezzék ott magukat, vagy szívesebben jöjjenek. És az egyik az a legáltalánosabb, hogy hát nincs arra neki ideje, meg hát a hétvége az pihenési, és hogy ő nem áldozza be azért a délelőttjét, a vasárnap délelőttöt, hogy ő misére jöjjön. Illetve a másik, ami nagyon tipikus, hogy nem az ő korosztályához szól, unalmas, hogy nem szimpatikus neki az adott atya például, és ezek ilyen nagyon kifogásszerűek, tehát folyamatosan mondják, de úgy már mint egy betanult szöveg lenne, hogy ők milyen kifogásokat gyártottak maguknak. És mindig azt szoktam mondani, hogy addig kell akkor keresni azt az időpontot, azt a helyet, ahol jól érzi magát, bár szerintem soha nem az adott közösség vagy a pap miatt megyünk egy szentmisére, de hogyha mondjuk az nekik segítség, akkor keressenek egy olyat, aki jobban hozzájuk szól, vagy egy olyan időpontot, ahol lehet, hogy mondjuk több fiatal jár egy esti misére például. Tehát, hogy ezek tényleg ne legyenek kifogások, hanem akkor keressék addig, amíg a megfelelő helyet megtalálják.
És van-e olyan, amikor például pozitív élményeket oszt meg veled egy gyerek, hogy jó volt ott lenni?
Igen, ez általában a kisebbeknél szokott, tehát az általános iskolások talán, mintha fogékonyabbak lennének, főleg még az alsósok, és ők például szeretik azt, hogyha már úgy elmennek egy szentmisére, és már értenek belőle valamit, például volt olyan, hogyha tanultunk éppen egy adott anyagrészt, és akkor jöttek, mesélték, hogy hát pont ez volt a szentmisén, és ezt tudtam, hogy miért van és hogy van. Tehát szerintem nagyon sokan, akár melyik korosztályból is nézzük, nem is nagyon tudják, hogy mi történik konkrétan a szentmisén, vagy mi miért történik, és ezért nem érzik magukat odavalónak.
Talán az elmúlt műsorok egyikében Timivel beszéltünk arról, hogy mennyire furcsa volt neki az, hogy bemegy a templomba, felállnak, leülnek, stb. Tehát nyilván ugye nagyon-nagyon fontos szempont, amit te is említettél most, Edina, hogy ahhoz, hogy az Úrnapját meg tudjuk szentelni, először tudnunk kell, hogy mi történik ott. Ugye, tehát nagyon fontos az, hogy hogyan viselkedünk a templomban, nagyon fontos az, hogy segítjük azt, hogy mások megszenteljék az úrnapját, vagy éppen eltántorítjuk őket attól. Ez egy érdekes helyzet, tehát ez is igazolja azt, hogy felelősek vagyunk azért, hogy jönnek-e új emberek a közösségünkbe, vagy távol maradnak attól, hogy vonzó a mi közösségünk, vagy taszító a mi közösségünk. Ebben az egyéni felelősségünket éreznünk kell, és fontosnak kell tartanunk, hiszen elengedhetetlen az Úr napjának megszentelésében az, hogy valóban aki betér az Isten házába, az közösségbe tudja megszentelni az Úr napját, örömmel, ahogy Timi is mondta, ünnepelve tudja megszentelni az Úr napját. És hát nem utolsó sorban nagyon fontos szempont az Úr napjának megszentelésében az, amit hallottunk a Szentírásból is, hogy ezt őszinte szívvel, őszinte lelkülettel kell megtennünk. És hogyha elhanyagoljuk az Úr napjának megszentelését, akkor szépen lassan a vallásos életünk is elkezd hanyatlásnak indulni, elkezd az ima életünk is hanyatlásnak indulni, és szépen lassan a lelkünk úgy kiüresedik ezen a téren. Éppen ezért fontos, hogy az Úr napja az mindig fontos legyen. Hogyha nem is tudok eljutni szentmisére, mert az én falumban például nincsen vasárnap, minden vasárnap szentmise, de akkor is leülök, imádkozom, és tudom, hogy megszentelem az Úr napját azzal, hogy nem dolgozom, és a jó Istenre igyekszem többet figyelni. Hát talán a mai műsorunkban ennyi fért bele a harmadik parancsolatról, és azt hiszem, hogy eléggé részletesen beszéltünk róla, és még tudnánk, hogyha nagyon akarnánk azért a harmadik parancsolatról beszélgetni, de hát, hogy ezt az előző két alkalommal is megállapítottuk, ha az ember elkezd az Isten dolgairól beszélni, abban nagyon nehezen tud megállni és határt szabni, de nekünk mégiscsak meg kell, úgyhogy ezen a mai estén is, délutánon is kívánok mindnyájuknak további kellemes rádióhallgatást, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsor Tankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Tokaji Fesztiválkatlan idei nyári programjait ismertetjük. Majd ezt követően a Miskolci Kulturális Központ által szervezett nyári napközi táboros lehetőségekre hívjuk fel kedves hallgatóink figyelmét. Végül pedig beszámolunk az Egri Harlekin Bábszínház évadzárójáról. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlónkban most Fintor Gábort, a Tokaji Fesztiválkatlan igazgatóját hallják.
Idén nyáron is számos sikerprodukcióval, hazai és külföldi fellépőkkel várjuk a közönséget az ország egyik legnagyobb szabadtéri színházába, ide a Tokaj Fesztiválkatlanba, Tokajba, a jubileumi 10. évadban, hiszen idén, ahogyan ön is említette, 10 éves a Fesztiválkatlan, 2014-ben nyitotta meg a kapuit, és valóban különleges 2024-es év, hiszen a 10-es szám bűvöletében szervezzük a programokat, eseményeket. Az a célunk és filozófiánk, hogy az elmúlt 10 év legnagyszerűbb és legnépszerűbb produkcióit újra meghívjuk, illetve azokat a produkciókat is, akik az első évadban jelen voltak, és emellett természetesen lesznek újdonságok is, olyan fellépők, sztárok, produkciók, események, amelyek még nem voltak a Tokaj Fesztiválkatlanban, úgyhogy ez a kettősség jellemzi az idei programokat.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, valamint regionális sporthíreket hallanak. Majd 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődő egyháztörténelmi sorozatunkban a kultúrharc korszakáról Buda Péter teológiai tanárral Klész Beáta beszélget. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kvaszinger Jenő, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Benne nyertük el az örökséget Isten végzéséből, aki mindent szabad elhatározása szerint tesz, hogy dicsőségére szolgáljunk mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük reményünket. Olvasom az Efezusi levélben. Isten arra hívja az embereket, hogy lélekben és igazságban szolgáljanak neki, tehát lelkiismeretben kötelezi, de nem kényszeríti. Mert ő tekintetbe veszi az emberi személy általa teremtett méltóságát, mellyel az embernek saját belátása szerint élnie és szabadságát használnia kell. Krisztus, Mesterünk és Urunk, aki ugyanakkor szelíd és alázatos szívű, a tanítványokat türelmével vonzotta és hívta. S ha már Isten népének útján, mely az emberi történelem változásai közötti zarándoklás, néha az evangéliumi szellemnek kevésbé megfelelő, sőt azzal ellentétes cselekvés mód is előfordult, mégis mindenkor megmaradt az egyház tanítása, hogy a hitre senkit sem lehet kényszeríteni. Tanít a II. Vatikáni zsinat a vallásszabadságról. Különböző módjai vannak annak, hogy Jézusnak szolgáljunk, mint Péter és János esetével megvilágítja az evangélium. Ugyanaz a dilemma itt, mint amilyent Pál élt át, aki számára az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Kettő közt vívódom, szeretnék megszabadulni, hogy Krisztussal legyek, ez volna a legjobb, de hogy miattatok életben maradjak, az szükségesebb, írja a Filemonnak írt levélben. Péternek Istent a vértanúságba vezető követéssel kell megdicsőítenie, Jánosnak a szolgálattevő tanúskodásban való megmaradással. Tegye hát mindenki a rábízott feladatot, oldalt pillantgatás nélkül, helyezze egész szeretetét abba a munkába, amelyre Isten meghívta. Istenünk, mi, keresztények, a szabadság hívei vagyunk. Annak a szabadságnak elkötelezettjei, amelyet Te adtál nekünk. És mennyire különös, egyszerre vagyunk hatalom alatt állók és hatalmasok. Neked tartozunk és testvéreinknek. Krisztus elhozta a mi szabadságunkat, és ez immár az új emberi hitvallás. Uram, tedd újra lehetővé, hogy lelkünk szabadságáért mindent kockára tegyünk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de lelkesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,